Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A tudomány és az őslakosok együttes tudásával védjük meg bolygónkat, kérje a pápa a Vatikáni konferencia résztvevőitől. Ferenc pápa üzenete: az egyház számolja fel a bántalmazókat védelmező helyzeteket. A francia püspökök elítélik az eutanáziáról szóló új törvényjavaslatot. Megdicsőülés: Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagyböjt 5. vasárnapjára. A tudomány és az őslakosok együttes tudásával védjük meg bolygónkat, kéri a pápa. Ferenc pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban zajló konferencia résztvevőit, hangsúlyozva, hogy a kultúrákat, tradíciókat és lelkiséget a maguk változatosságában kell megőrizni. A párbeszéd, az igazságosság és a béke keresése segítse elő az erőforrások megfelelő kezelését, hogy válaszolhassunk közös otthonunk és a népek családjának sürgető kihívásaira. A klímaváltozás, a biodiverzitás elvesztése, az élelmiszer és egészségbiztonságra nehezedő fenyegetések és más kihívások jelentik ma a legégetőbb problémákat, amelyekkel úgy tudunk eredményesen szembenézni, ha figyelembe vesszük az őslakos népek és a tudomány által képviselt tudást. Ezt állapította meg Ferenc pápa az audiencián, amelyen a Pápai Tudományos, illetve Társadalomtudományi Akadémia székhelyén zajló konferencia résztvevőit fogadta. A tanácskozáson az őslakos népek ismerete és a tudományok összefüggésével foglalkoznak, vagyis hogy elismertessék a benszülött népek bölcsességének értékét, segítsék átfogó és fenntartható emberi fejlődésüket. Céljuk az is, hogy üzenjenek a kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek, hogy támogassák az igazságosságot és a testvériséget. Ferenc pápa megfázása miatt megkérte Pierluigi Giroli atyát az államtitkárságról, hogy olvassa föl beszédét. Ebben elismerésének ad hangot a Pápai Tudományos Akadémia és a Társadalomtudományi Akadémia kezdeményezése miatt, valamint köszönetet mond a FAO-nak, mely egy új platformot indított el az őslakos és nem őslakos tudósok, szakértők bevonására, hogy párbeszéd induljon az őshonos lakosság élelmezési rendszereinek biztosításáért. A pápa meggyőződése, hogy a lehetőség révén fejlődhetünk egymás kölcsönös meghallgatásában. Meg kell hallgatni az őslakosokat, tanulni bölcsességükből és életmódjukból, ugyanakkor meg kell hallgatni a tudósokat is, és felhasználni tudományos eredményeiket. A Vatikáni konferencia felhívással fordul a kormányokhoz és nagy szervezetekhez, hogy ismerjék el és tiszteljék a nagy emberi családon belül meglévő változatosságot. A hagyományok, kultúrák és spiritualitás elvesztése mindenkit szegényebbé tenne. Ezért szükséges, hogy a tudományos kutatási projektek és a befektetések egyre határozottabban az emberi testvériség, az igazságosság és a béke előmozdítását szolgálják. Ezáltal az erőforrásokat koordináltan azokra a sürgető kihívásokra lehet irányítani, amelyek közös otthonunkat és a népek családját érintik. Ennek a célkitűzésnek az eléréséhez arra van szükség, hogy egy alternatív látásmódot dolgozzunk ki a világban egyre növekvő konfliktusos megközelítés helyett. A párbeszéd, melyet a kezdeményezés javasol, hozzájárulhat a jelenlegi válságok megoldásához, melyek egymással összefüggnek, mint például a víz, a klímaváltozás, az éhezés, a biodiverzitás kérdései. Hála Istennek pozitív jelek is mutatkoznak, emelte ki a pápa, példaként említve az ENSZ kezdeményezését, mely az őslakosok tudását is beépítette A fenntartható fejlődést szolgáló nemzetközi tudományos évtized központi alkotó elemei közé. Olyan jelez, amelyet együttes erővel támogatnunk kell. A konfliktusok erőszakmentes megoldása, a szegénység és a rabszolgaság új formáinak feltartóztatása, ezekre a célokra kell összpontosítanunk minden tudásunkat. Ma valamennyiünk hivatása az egyetemes testvériség, a találkozás, a párbeszéd és a béke, mellyel elkerülhetjük, hogy növekedjen a gyűlölet, a harag, a megosztottság, az erőszak és a háború, vagy a Ferenc pápa majd a föld sorsára irányítja a figyelmet. Isten a bolygót ránk bízta, hogy gondozzuk, ne pedig uralkodjunk rajta. Ökológiai megtérésre van szükség, meg kell védenünk közös otthonunkat. A generációk közötti szolidaritás révén az életet tovább kell adnunk az utánunk jövőknek, ahelyett, hogy kiszipolyoznánk az erőforrásokat és növelnénk az egyenlőtlenséget, a kizsákmányolást és a pusztítást. Ferenc pápa beszéde végén támogatásáról, imáiról és áldásáról biztosítja a konferencia résztvevőit, majd megerősíti. Az egyház veletek van, szövetségben az őslakos népekkel és tudásukkal, szövetségben a tudománnyal, hogy növekedjen a világban a testvériség és a társadalmi barátság.
Ferenc pápa üzenete. Az egyház számolja fel a bántalmazókat védelmező helyzeteket. Ferenc pápa március 12-én üzenetet küldött a Panamában megrendezett gyermekvédelmi konferencia résztvevőinek. Felszólította az egyházi intézményeket, hogy számolják fel azokat a helyzeteket, amelyek védelmezik a bántalmazókat, akik hatalmi pozíciójuk mögé rejtőznek. A kapcsolatok humanizálása a társadalomban, beleértve az egyházat is, azt jelenti, hogy fáradhatatlanul azon dolgozunk, hogy érett, hiteles személyeket neveljünk, akik hitükben és etikai alapelveikben szilárdan képesek szembeszegülni a gonoszsággal, és tanúságot tenni a nagybetűs igazságról. Ferenc pápa ezt a megfontolást emelte ki üzenetében a harmadik latin-amerikai kongresszus résztvevőinek. A nemzetközi tanácskozást március 12-e és 14-e között tartják Panamában. A kiskorúak védelmének központja szervezte eseményen, összegyűltek a régió egész területének egyházi képviselői, hogy a sérülékenység és visszaélés a megelőzés tágabb értelmezése felé témáról folytassanak eszmecserét. Üzenetében a pápa az Úrra bízta az egyház azon erőfeszítéseit, hogy felszámolja a visszaélések csapását a társadalom minden területén. Felidézte a 2023. szeptember 25-i vatikáni audienciát, amelyen a kiskorúak védelmének központja tagjait fogadta. Akkor kiemelte az egyház elkötelezettségét, hogy felfedezze Jézus szenvedő arcát minden egyes áldozatban. Ferenc pápa arra is buzdította a résztvevőket, hogy imádkozzanak minden bűnös megtéréséért, beleértve a bántalmazókat is, miközben azon dolgoznak, hogy megelőzzék a visszaélések minden formáját. Hangsúlyozta, ha Isten tekintetével vizsgáljuk meg a kérdést, az segíthet abban, hogy jobban megértsük saját sebezhetőségünket. Ha a saját gyengeségünket ürügynek tekintjük arra, hogy ne legyünk teljes értékű személyek és keresztények, akik képtelenek átvenni sorsuk irányítását, akkor gyerekes, haragos embereket teremtünk, és semmiképpen sem jelenti azt a kicsinséget, amelyre Jézus meghív bennünket, figyelmeztetett a pápa. Ehelyett a keresztények arra hivatottak, hogy erőt merítsenek gyengeségeikből, miközben bíznak Isten kegyelmében. Ha megtaláljuk erőnket és bizalmunkat Istenben, akkor képesek leszünk szembenézni az élet ellentmondásaival, és hozzájárulunk a közjóhoz abban a hivatásban, amelyre meghívást kaptunk. Ferenc pápa ezután arra szólította fel az egyházat, hogy szüntesse meg azokat a struktúrákat, amelyek megvédik a másokat bántalmazó embereket. A megelőzés szempontjából erőfeszítéseinknek kétségtelenül arra kell irányulniuk, hogy felszámoljuk azokat a helyzeteket, amelyek megvédik azokat, akik pozíciójuk mögé bújva, perverz módon ráerőltetik magukat másokra, valamint arra is, hogy megértsük, miért nem képesek kapcsolatba lépni másokkal egészséges módon. A pápa megjegyezte, hogy minden olyan társadalom, amely nem az erkölcsi fedhetetlenség alapelveire épül, beteg társadalom lesz, amelynek kapcsolatait eltorzítja az önzés, a félelem és a megtévesztés. Ferenc pápa a 3. latin-amerikai kongresszushoz intézett üzenetét azzal zárta, hogy felkérte a résztvevőket, bízzák gyengeségüket arra az erőre, amelyet az Úr ad nekünk. A francia püspökök elítélik az eutanáziáról szóló új törvényjavaslatot. A francia főpásztorok csalódottságuknak adtak hangot Macron elnök bejelentése miatt, hogy új törvényjavaslatot nyújt be, amely legalizálja az orvosi segítséggel végrehajtott elhalálozást. Az abortuszt alkotmányos joggá nyilvánító francia alkotmánymódosítás legutóbbi végleges elfogadása után Emmanuel Macron elnök hétfőn bejelentette, hogy májusban törvényjavaslatot terjeszt elő, amely legalizálja a végső stádiumban lévő betegek halálához nyújtott orvosi segítséget. A lépés a 2023 őszén indított hosszas konzultációt követi, ahol a többség támogatta a törvényt, amely a 2022-es elnökválasztási kampány programjának részét képezte. A francia Libération újságnak és a La Croix katolikus napilapnak adott interjújában a francia elnök kifejtette, hogy az intézkedés szigorúan a rövid és középtávú betegségekben, például a végső stádiumú rákban szenvedő felnőttekre vonatkozna. Elmondta, az új törvény lehetővé tenni, hogy a haldokló beteg teljes értelmi képessége tudatában maga vegyen be halált okozó szert, illetve abban az esetben, ha a beteg erre fizikailag nem képes, más személy kijelölését kérje, hogy ezt megtegye. Ha az egészségügyi szakemberek elutasítják a kérést, a beteg egy másik orvoscsoporthoz fordulhat, vagy fellebbezhet, tette hozzá. A javasolt szöveg szerint az anyag beadható a beteg otthonában, idősek otthonában vagy gondozási központokban. Az orvos szakértőknek 15 nap áll majd rendelkezésükre, hogy válaszoljanak az elhalálozáshoz szükséges segítségkérésre, a jóváhagyás pedig 3 hónapig lesz érvényes, amely időszakban a beteg visszaléphet a döntéstől. A francia katolikus püspökök, akik régóta szorgalmazták a palliatív ellátás megerősítését, elutasították a törvényjavaslatot. Egy ilyen törvény, bármi is legyen a célja, az egész egészségügyi rendszerünket a halál, mint megoldás felé mozdítja el, nyilatkozta Eric de Moulin-Beaufort-Reimsy érsek, a francia püspöki konferencia elnöke a La Croix-nak. Macron elnök tovább szította a vitákat azzal, hogy a törvényjavaslatot testvériségi törvénynek nevezte. Moulin-Beaufort érsek rámutatott, hogy megtévesztő testvériségi törvénynek nevezni azt a szöveget, amely mind a segített öngyilkosságot, mind az eutanáziát lehetővé teszi. Mathieu Rouget Nanterre püspöke, aki részt vett a konzultáción, nyomatékosította, hogy a szöveget nem lehet testvériségi törvénynek tekinteni. A testvériség minden egyes személy életének feltétel nélküli tiszteletén keresztül valósul meg, hangsúlyozta. A francia püspökök csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy a hangsúlyt a beteg emberek halálának elősegítésére helyezték, nem pedig szenvedéseik enyhítésére és a lehető legjobb életminőség biztosítására a palliatív ellátás révén.
Megdicsőülés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt 5. vasárnapjára.
Eljött az óra, hogy megdicsőjön az emberfia. Olvassuk János evangéliumának 12. fejezetében, a 23. versben. Mi is ez a megdicsőülés? Egyetlen szóval nem igazán érthető, inkább a következő szavakkal és fogalmakkal írom körül. A megdicsőülés Isten dicsőségében való részesedés. Isten színelátása, a mennyország állapota, az Istennel való egység megélése. Mindehhez még csak meg sem kell halni fizikai értelemben, hiszen az Istennel való bensőséges együttlét boldogság állapotot szül már e földi életben. Amikor János evangélista a búzaszem haláláról beszél, akkor arra az önátadásra gondol, amely önző énünknek meghalását jelenti. Ez pedig szenvedés nélkül nem megy. A szenvedésen keresztül vezet az út a megdicsőülésbe, a belső boldogság állapotába. A megdicsőülés felé, Isten életében való részesedés felé haladunk mindannyian. Vágyunk vele találkozni, vele lenni, de ez nincs meghalás nélkül. Ez a fajta meghalás a Krisztus követés útja, ahogy olvassuk János evangéliumában, a 12. fejezet 26. versben. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Egy révész a csónakján vitált egy tudóst a túlsó partra. A tudós nagyon gőgös ember volt, így hát az utazást arra használta fel, hogy megalázza az egyszerű, kérgeskező révészt, a következő kérdéseket téve fel neki. Tanult számtant? Nem, válaszolta a révész. Akkor életének negyed részét elveszítette, okoskodott a tudós. Tudós aztán tovább kérdezett. Tanult természettant? Nem, hangzott ismét a révész válasza. Akkor életének második negyed részét is elveszítette. Tanult csillagászatot? Kérdezte tovább a tudós. Nem, válaszolta a révész. Akkor életének harmadik negyed részét is elveszítette. Folytatta a tudós okoskodását. Ebben a pillanatban vették észre, hogy a csónak léket kapott, és folyt be a víz. Most a lenézett és megalázott révész tette fel a kérdést. Tud úszni? Nem, felelte ilyetten a gőgös tudós. Akkor életének mind a négy negyed részét elveszíti, ha csak belém nem kapaszkodik, biztatta a révész. Ha Krisztus követem, ő belé kapaszkodom, akkor haladok az Istennel való egység, a megdicsőülés felé. Ez pedig szakaszokban történik. Három szakaszban. Önerő, középszerű élet és misztika. A nagybőjt időszaka is erre a belső útra akarja irányítani figyelmünket. Amíg az ember önerőből, a maga erejéből akar Istenhez eljutni, addig nem jön meg a kívánt eredmény. Aztán ezért kétfelé kezd sántikálni, és csak kifelé éli a vallásosságot. Kifelé él, hogy lássák. Kétfelé sántikál. A kegyelem pillanata akkor érkezik el, amikor valamilyen formában találkozik az ember a szenvedő Jézussal. Ez egy belső érintés, amikor hirtelen minden megváltozik. A hétköznapi misztika az, amikor nem lebegsz, hanem élsz. A valóságban, feltűnés nélkül. Ez a titok. És a misztika ennek a titoknak a tudása. Belső boldogságról van szó, hiszen a boldogság belül van. Mi is válhatunk hétköznapi misztikussá. Éljünk a mában, a jelenre figyelve, és ne a mának. Akkor elkezdődik egy átalakulás, egy belső változás. A szenvedések ellenére és azokkal együtt is haladunk Isten felé a Krisztus követésben, a meghalásokban, a szenvedésben. Így egyre inkább részesedünk az isteni dicsőségben.
Megdicsőülés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt 5. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.